Vendégünk a stúdióban továbbra is Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke, a telefonszámunk pedig 483-2626. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke október 6-án jelentette be azt, hogy a kormány és a kormány elleni tiltakozású naponta tart demonstrációkat a Kossuth téren a Fidesz. Most mi lesz ezeknek a demonstrációknak a sorsa? Folytatják-e itt a következő napokban?
Ezek a demonstrációk, tüntetések, nagygyűlések eszközök voltak annak érdekében, hogy Gyurcsány Ferencet, illetve a szocialista pártot, szabaddemokratákat rávegyük a helyzet lezárására, a válság megoldására. El is mondtuk, letettük a magunk tárgyalási javaslatát az asztalra, hogy egy szakértői kormánnyal lehet mind a gazdaság, mind a politikai válság tenni. Ez az eszköz hatástalannak bizonyult. Ahogyan hatástalan volt a köztársasági elnök Sólyom László felszólítása, az emberek elemi fölháborodása. Induljunk onnét, hogy tavaly elmondtuk, hogy szerintünk ez lesz, vizitdi lesz, tandé lesz. Tiltakoztak ugyan már, megtörténtek a választások. Kiderült az igazság, elindult az első Gyurcsánycsomag, a második. Ősszel lepleződik a miniszterelnök a kiszivárgott összödi beszéde kapcsán. Kértük, határozottan felszólítottuk, hogy Gyurcsány Ferenc ne a saját hatalmát, ország érdekét tekintse fontosabbnak. Ugyanezt tette a köztársasági elnök is. Számos, tekintélyes ember, Márk Ferenc. Majd, mivel ezek hatástalanok voltak, tüntetések sorozata indult el. Ez sem hozott eredményt.
Ugye közben egy bizalmi szavazás is, tehát megerősítették a miniszterelnököt a parlamentben a kormánykoalíció képviselői.
Amit akár izgalommal is várhattunk volna, hogyha nem tudjuk pontosan ennek az eredményét előre. Nézd, innét kezdve két út van. Az egyik, amit néhány tucatnyi ködobáló jelent, az erőszak, ahol azt gondolom, hogy a Fidesz soha nem léphet ebbe az irányba. A másik pedig az alkotmányos út, amelyik macerás, nehézkes és hosszadalmas, de az egyedül járható számunkra. Ez pedig az, hogyha nem megy alkotmányos eszközökkel, és alkotmányos eszköznek tekintem az, hogy összegyűlünk több tízezren, vagy akár százezren egy téren, és ezzel a súly, ezzel az erővel adunk nyomatékot a szavunknak. De ez az alkotmányos eszköz, a gyülekezés, a szólásszabadság is hatástalan volt Gyurcsány Ferenccel szemben. A következő eszköz, az pedig a népszavazás. Nyilván Gyurcsány Ferenc személyre nem lehet népszavazást kiírni, de politikájának a meghatározó, szimbolikus eszközeire, amik maguk képviselik a hazugságot. Hiszen visszaidézi a televíziós vitát Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc, egy elhíresült rész volt, a Gyurcsány Ferenc kérte Orbán Viktort, hogy ugyan már vonja vissza a vízidíjra vonatkozó riogató kampányát, hiszen ő is tudja, hogy ez nem igaz, és nem akarhat választásokat nyerni hamis eszközökkel. Ma itt van a vízidíj előttünk. Hét kérdést szeretnénk a népszavazásra bocsátani, a tandíj kérdését, a kórház privatizáció kérdését, a vízidíj kérdését, a gyógyszer kérdését, a nyugdíjasok adózásának, munkavállalásának az ügyét, a földtörvényt, tehát hat tartalmi kérdés, végül egy hetedik, ha úgy tetszik, 6+1, egy demokratikus garanciát jelentő pontot, ez a miniszterek személyes felelőssége a hiányért, az államháztartás helyzetére.
A nagy kérdés az, hogy kiállják-e ezek az alkotmányosság próbáját, hiszen elég részletes szabályok szólnak arról, hogy milyen kérdésekben lehet népszavazást tartani, és milyenekben nem. A költségvetés, a központi adózás kérdései azért ebbe a kategóriába.
Igen, valamint az alkotmány által rendezett kérdések.
Ugye itt a például a vízidíj, vagy a tandíj azért súrolják azokat a határterületeket, amelyekre akár azt is lehet mondani, hogy ezek költségvetési kérdések.
Ez minden népszavazási kérdésnél felvetődött. Nagyon élesen a kettős állampolgárság ügyénél, de így volt ez a kórház privatizáció tekintetében is, akkor az alkotmánybíróság, hogy ezek nem esnek tilalom alá.
De ugye ezek közül azért olyan kérdések, ezek nagyon sokszor olyan kérdések, hogy akar-e adót fizetni, ilyen típusú kérdéseket. Hát nyilvánvalóan a vízidíj fizetésére az emberek többsége azt mondja, hogy nem.
A vízidíj ma még a valóságban nem működik, az egészségügy persze nem mondhatjuk, hogy jól működik, de ettől nem fog jól működni, sőt, szerintem többszörös árat kell majd fizetni a későn orvoshoz forduló emberek súlyos bodóbetegségének a gyógyítása miatt. A tandíjat se tekintheti szerintem senki direkt módon költségvetési kérdésnek, hiszen a tandíj alkalmazása a 2007-ben felvételt nyert diákok számára lesz kötelező 2008-tól, amennyiben nem tudjuk megállítani népszavazásra ezt az ügyet. Az egyetemek pedig költségvetési forrásokból meg a saját erejükből gazdálkodnak. Tehát ha az alkotmánybíróság értelmezése a létező helyzethez igazodik, akkor azt gondolom, hogy ezek megállják a helyüket. Természetesen valaki felvetheti azt a logikát is, hogy az USZ jegy megvásárlása is a költségvetést érinti valamilyen módon, de ez szerintem nem állja ki az alkotmánybíróság.
Ma nyilatkozott Lövite is van alkotmányjogásznak, nagyjából ugyanazt mondta, amit ön, tehát minden kérdés meg lehet úgy fogalmazni, ami kiállja az alkotmányosság próbáját, mert ugye végül is minden a költségvetést érinti az állami ügyek eldöntésével kapcsolatban. Ő viszont azt mondta, hogy ezek a kérdések, és hogy a kérdésekre igenlő választ adnak az emberek, és ha azoknak megfelelően kell eljárni, mert úgy döntő a népszavazás, akkor a 180 fokos fordulat a kormányprogramhoz képest, tehát magyarul ennyi erővel akár a kormányprogramot is népszavazásra bocsáthatnák, vagy azt mondhatnák, hogy új választások kiírását követik.
Jól látja az illető szakértő úr. Ezek a kérdések szimbolikus, Gyurcsány Ferenc politikáját negatív módon fémjelző, vagy szimbolizáló kérdések. És ha ebben a magyar választópolgárok többsége azt mondja, hogy nem kérünk abból, amit Gyurcsány Ferenc kínál, akkor szerintem következik az is, hogy Gyurcsány Ferencnek le kell köszönnie. De önnek igaza van, hogy ezt nem lehet népszavazási kérdésé bocsátani.
Milyen menetrenddel számolnak, hiszen ezt ön is az előbb mondta, hogy az alkotmányos utak betartása az sokkal macerásabb, hosszabb. Melyik a legideálisabb időpont ebben a forgatókönyvben a népszavazás megtartására? Vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy ebből nagyon könnyen jövő nyár lehet.
Hát számos fázisa, állomása van egy kezdeményezésnek, mire eljutunk oda, akár csak oda, hogy a szükséges 200 ezer aláírást el lehet kezdeni összegyűjteni, pláne odáig, hogy maga a népszavazás megtörténik. Ideális esetben a legrövidebb időpont az 5-6 hónap, tehát jövő április-május. Én azt gondolom, hogy minél hamarabb kellene ezt a kérdést eldöntenünk nekünk, választópolgároknak. És hogyha hisz az igazában, vagy ha úgy tetszik az erejében, a szocialista párt, a kettő nem ugyanaz, és azt gondolom, hogy ereje, hatalma van, és ezekben a kérdésekben nincs igaza, akkor álljon elébe. Nem kell félni a népszavazástól. Az emberek majd eldöntik, hogy mit gondolnak. Elképzelhető, hogy elnyúlik okkal móddal jogorvoslat, kér ez az amaz, elképzelhető, hogy ez a nyár végébe, jövő év, szeptember-októberébe is betorkolhat. Tehát fél és egy év között időszak az, amivel számolni kell. Attól nem kell
könnyen
tartanunk.
Lehet, hogy ezek közül többet elfogadnak addig, ugye a vizitdíj például már
ilyen,
a tandíj is nagyon ebbe az irányba haladt. Tehát...
A gyógyszertárakat, gyógyszereket érintő törvény szintén ilyen, a föltörvény is ide tartozik. Egy dilemma van, hogy élhet egy olyan csalafinta csellel, csalárd húzással Gyurcsány Ferenc vagy a kormánya, hogy egy júliusi időpontot tűzi ki, és próbálja az érdektelenségbe fullasztani ezt. Nem, tehát meg kell nyugtatnom mindenkit, mert végül is az időpont kiválasztása 15 és 90 nap mozgással az a köztársasági elnök joga. Biztos vagyok benne, ismerve Sólyom László elhivatottságát a demokratikus intézmények iránt, hogy egy ilyen nem lenne partner soha. Tehát ha lesz népszavazás, akkor az olyan időszakban lesz, amikor az emberek aktívan részt tudnak benne venni.
Vendégünk a stúdióban Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke, a 12. kerület polgármestere, a telefonszámunk 483-26-26, a hírek után folytatjuk.